Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ma a nőkről beszélünk. Nem úgy általában, hanem három könyv apropóján. Mint három ajánlott könyv középpontjában egy-egy nő áll. Hol mint híres sportoló, hol napjaink asszonya, hol mint az anyai szenvedés szimbóluma. A könyv egy olyan nőről szól, aki teljesítményével vívta ki a világ elismerését. 14 és fél éves volt, amikor olimpiai aranyérmeket nyert női tornásszámokban. Rögvest hatalmas szakmai vita támadt arról, hogy egy gyereklány egyáltalán indulhat egy ilyen versenyen. De mire a vita eldőlt volna, addigra a közönség a szívébe zárta a kecses és lendületes kislányt. És elindult a karrierje. Rengeteget cikkeztek róla, sok legenda született az életéről. Hogy közelebb kerülünk-e az igazsághoz a fiktív interjúkötettel, majd eldönti, kedves hallgató. A fülszövegen egy sokat ismételgetett állítás. Szerepek, amelyeket minden nő próbál összehangolni, anya, feleség és dolgozó nő. Ez nekem úgy hangzik, mintha az egyiket csak a másik rovására lehetne megvalósítani. De ez a könyv szerencsére nem erről szól. Sokkal inkább azokról a dilemmákról, hogy hogyan lehetünk boldogok és szabadok úgy, hogy közben ne kelljen döntéseket hozni, és főleg a szerepek közül csak egyet választani. Egy anya, akinek fia olyan útra lépett, ahová nem tudta követni. Szembe ment a rendszerrel. Az anya próbálta visszatartani, de nem hallgatott rá. Saját víziója volt. Halála után a tanítványai megpróbálják összeszedni az igazság morzsáit, ezért az anyát faggatják. De ő másként emlékszik mindenre. És amikor a tanítványok a saját becsvágyuk és elhivatottságuk tudatában mondják az anyának, hogy a halálával a fia megváltotta a világot, akkor az anya azt válaszolja nekik és mindenkinek, aki ezt mondja, hogy nem érte meg. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató. Éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor ezzel részt vesz a sorsoláson. Akkor vágjunk bele. A Libri kiadónál jelent meg Lola Lafon, a kis kommunista, aki sosem mosolygott című dokuirodalmi műve. Gergely Márton újságíróval beszélgetünk.
1976-ban, Montreálban. Egy 14 és fél éves kislány kecses, lendületes, ugrándozik, szaltozik, gerendán olyanokat ugrik, hogy csak, beleszeret a világ. És a bírók, amikor 10 pontot akarnak adni, akkor a kijelzőn 1.00 jelenik meg.
Az egész stadion fölháborodik, mert hogy 10 pont lenne a maximális, az 1 pont pedig nagyon alacsony pontszám. Jól emlékszem, akkor az volt a történet, hogy ez a montreali olimpia döntőjében történt, és az óra gyártója, amelyik ugye szponzor cégként az olimpiára hozta a kijelzőt, az megkérdezte, hogy milyen számot kell tudnia kimutatnia ennek a kijelzőnek, és mivel soha a torna sportek történelmében nem volt 10 pontos gyakorlat, ezért mondták, hogy 3 szám jegy elég, hiszen a első szám után van egy tizedes pont, és utána van a további 2 szám, tehát 9,90, de arra nem volt fölkészülve az óra, hogy 10.00-át kell, hogy mutasson, mert tökéletest addig nem adtak, és amikor tökéletest adtak, akkor csak 1.00-át tudtak kiírni. A tömeg megfölháborodott, hogy hogyan lehetett így lepontozni a román kislányt, aki valószínűleg, ha jól emlékszem a könyvben, azán, hogy ő tudta, vagy tudhatta, hogy nem elpontozva lett, hanem a tökéletes pontot kapta.
Olvastam a recenziódban, hogy A regényt végül a szerző két lábra állította, a valós eseményekre és a valósnak tűnő, de teljességgel kitalált párbeszédre. Ez nagyon érdekessé teszi az egész könyvet, ez a kettősség, hogy...
De rendkívül bátor dolog egy élő személlyel egy fiktív beszélgetést folytatni, aki voltak éppen akár válaszolhatna is a kérdésekre. Persze sejthető, hogy nem fog. A könyvben a szerző bebizonyítja, hogy ez a tornászlány és ebből a tornászlányból nővé váló Nadja Comăneci egy megközelíthetetlen figura. Egy olyan figura, akivel valóban nem lehet beszélgetni múltról és összetett témákról, mert továbbra is egy kifele a tökéletes mosolyt eladni próbáló valakit. Ugye én utána is néztem valamennyire az interneten, hogy miután elolvastam a könyvet, vagy miközben olvastam a könyvet, megnéztem a tökéletes gyakorlatokat Montreából, meg megnéztem, hogy most mit csinál Nadja Comăneci, és hát ugye kiderült, hogy volt egy rövid szakasz az életének, amikor fél Románia és fél Egyesült Államok gyűlölte, de most inkább az van, hogy fél Románia és fél Egyesült Államok szereti, és hát mindenféle módon próbálja pénzre váltani egykori hírnevét. Tehát az, hogy a szerző fogja magát, és teljesen fiktív beszélgetéseket folytat vele, sőt, ezekben a fiktív beszélgetésekben a tornászlány megdicséri, hogy ő mennyire jól érti őt, hát az minimum bátor új, de írói játék.
Én is utána néztem az interneten, és olvastam a Seguritate-nek a jelentéseiből egy ilyen összefoglalót a Károlyi Béláról, az edzőről. Elég fura légkör vette őket körül, tehát egy állandó ellenőrzés, egy állandó bizalmatlanság, miközben a Ceaușescu kedvence volt ez a kislány, és népszerű volt egész Romániában, és mindenki imádta. Ezen közben egy lépést nem tudtak annélkül tenni, hogy valaki meg ne figyelte volna, és jelentett volna róluk. Az edzőnek feltúrták rendszeresen a lakását, állandóan elhelyeztek mindenféle lehallgató készülékeket náluk. Miért volt szerinted ez az iszonyatos ellenőrzés, hiszen járták a világot, és semmi rosszat nem mondtak külföldön Romániáról és a nagyvezírről?
Nem tudok belehelyezkedni az akkori rendszer paranoid világába, de feltételezem, hogy például amit nagyon nem akartak, az az, hogy diszidáljanak a legjobbak. A román rendszer büszkesége ne diszidáljon egyik pillanatról a másikra.
Miután jól bekövetkezett, végül is hiába ellenőrizték őket ilyen nagyon.
Hát igen, de csak már 89-ben, a forradalom előtti hetekben következett ez be, és akkor már igazság szerint azt sem lehet tudni, legalábbis a könyv alapján, hogy mi elől szökik meg. Nyilván részint a Securitate állandó megfigyelése, másrészt a Ceaușescu fiúnak túlagódó figyelme. A rendszeren belül egy olyan kiváltságolt helyzetben volt, ami miatt a hétköznapi emberek meg elfordultak tőle.
Igen, ez az érdekes, hogy vannak az interneten vele készült interjúk, és azokban is mindig azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy itt milyen élet volt ebben a Romániában. Ő mindentől távol tartotta magát. Ami hát manapság egy kicsit azért komikus. Éltünk egy rendszerbe, azért tudtuk, hogy mi vesz bennünket körül.
Ő 76-ban volt ugye 14 éves, 89-ben, amikor megszökik, akkor 27. Az élsportvált világában nem tudom, hogy mennyit kellett, hogy ebből tapasztaljon. Érdekes dolog egyébként, hogy én, akinek voltak éppen a Ceaușescu rendszerrel, annyi emlékem van, hogy 89 karácsonyán néztük, ahogyan véresen véget ért. Nekem a könyv ilyen téren ad újdonságokat magáról rendszerről, magáról Romániáról, magáról a viszonyokról, bár mondjuk a maga könyv is annyira rácsodálkozó, hogy nem mindig érzem hitelesnek, néha egy kicsit csapong, hogy éppen hova is akar rúgni, vagy mit akar szépnek beállítani, és mit akar horrornak beállítani, mint hogyha nem mindig találná a fókuszát, hogy milyen érzelmi viszonya van egyrészt Romániával, másrészt az Egyesült Államokkal, ami még mint helyszín több szerepet kap, illetve hát milyen viszonya van a mellékszereplőivel, így például a Károlyi Bélával is, akiről én azt hittem az elején, hogy ki fog derülni valami ítélet róla, de róla sem igazán derül ki ítélet. Egyedül Nagy Komenecső tudja elmagyarázni a érzelmi viszonyát a szerzőkkel, a fiktív beszélgetésekkel.
Tudjuk, hogy a Károlyi Béla kint Amerikában komoly sikereket ért el, tehát tudott valamit fanatizálni, mert megint csak én kislányokkal vette magát körül, és őket edzette.
Igen.
Tehát valamit tudott mégis, hiába.
Az atlantai olimpián aranyérmet nyertek a
lányai.
A rendezésű olimpiájukon aranyérmet nyertek, igen, a Károlyi vezetésével. Mondjuk, hogy nem dönti el, hogy mennyi a Károlyinak a nettó zsenialitása, és mennyi a jó választás.
Az is egy tudás. Az is egy tudás.
Persze, tehát hogy nincsen kétségbe vonva, hogy a Károlyi egy jó edző. Az talán nincs eldöntve, hogy hány százalékban ő a Komanecsi sikerének a kovácsa, és hány százalékban maga tornászlány. Ilyen téren nagyon sok minden függőben hagy a könyv, de szerintem ez valahol egy kicsit ereje is, hiszen van miről benne gondolkodni.
Nem marasztal el, és nem visz mennybe senkit.
Nem, és pont Amerikával kapcsolatban néha Amerikának a, most már nem emlékszem annyira alaposan a dolgra, de az amerikai nyilvánossággal kapcsolatban és az amerikai médiafigyelemmel kapcsolatban mond olyan erős kritikai észrevételeket, amik elgondolkodtatva is tesznek olyan téren, hogy mindent egyfajta kritikus lencsén keresztül néz. És ez szerintem előnye a könyvnek. Nem elítél, hanem kritikus.
Moszkva, 1980. július 23-a. Nem fognak erkölcsi bizonyítványt kiállítani a Szovjetuniónak, nem mennek el Moszkvába. Sértett ábrázatok, heves viták, a nyugati tévécsatornák műsoraiban sokat beszélnek a közelgő olimpia bojkottjáról. Nagy leleplezésekre kerül sor. A tévések úgy tesznek, mintha most ásták volna elő ezeket a soha nem látott, mocskos dolgokat. Aztán alig néhány héttel a szovjet csapatok 1979. december 27-én bejelentett afganisztáni beavatkozása és Andrej Szaharov gorkiji számüzetésbe küldése után a nyugatiak már arról tárgyalnak, hogyan találhatnának olyan megoldást, amely egyfelől kielégíti a nyugati közvéleményt, másfelől lehetővé teszi az olimpiai ipar által vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítését. Végül sikerül is felvázolniuk egy megállapodás félét. Megyünk, de nem veszünk részt a megnyitó ünnepségen. Megyünk, de a nemzeti zászló helyett az olimpiai lobogóval fogunk megjelenni, mondják a franciák, a portugálok és a britek, s mondja még egy tucatnyi másik nemzet, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy felmondják a beszállítói szerződéseiket. És amelyek úgy döntenek, hogy versenyzőik győzelme esetén nemzeti himnuszuk helyett, amit számukra kínos volna a Szovjetunióban meghallgatni, a zenekar inkább az olimpiai himnuszt játsza el. Hol van az én kisbabám? Kivette el a babámat? Siránkoznak a Luzsnyiki stadion sajtópáholyában összegyűlt újságírók Nadia gyakorlata után. Nem hagyják átverni magukat. Nem hajlandók elfogadni ezt a Nadiát az imádni való helyett. Csalódottságuk lassanként keserű dühbe fordul, amiért a múlt, az 1976-os nyár könnyedsége már sosem térhet vissza. Amiért már nem ejthetik ki olyan élvezettel a lány hazájának furcsán csengő nevét. Románia. És már nem csodálhatják meg azt a finom mozdulatot, amellyel Nadia meglazította a lófarkát összefogó gumikat. Már nem láthatják, ahogy szinte üres tekintettel mered maga elé a gyakorlata megkezdése előtt. Örökre eltűnt ez a csodálatos játékbaba. A hajdani tündérnek kiáró tisztelettel kezelik, de valójában finoman már a kijárat felé terelik azt a valakit, akiről már nem nagyon tudják, hogy minek nevezzék. Mókusnak? Nem, mókusnak biztosan nem. Valamilyen madárnak? Igen. Talán egy túlsúlyos albatrosznak lehetne nevezni ezt a lányt, aki 1980. július 23-án leesik a szerről, és másnap minden újság a címlapján hozza az erről készült fotót. A nap, amikor Komanecsi leesett a szerről. A hátára zuhant, kinyújtott kezével, mintha segítséget kérne, de hiába, nyakát behúzva, furcsa pózban terül el a földön. Tegnap leesett, de már ma reggel visszatért. A felemás korláton újra büszke drága kőként tündököl, és megint a tizedes pont áthelyezésére kényszeríti a számítógépet. 10.0. Ez csak a végelőtti utolsó fellángolás, magyarázzák a tudós kommentárok, de már is jön egy újabb 10 pontos gyakorlat a gerendán. Jó legyen, még mindig ő a királynő, de az uralma végének közelettét érző szép és szomorú királynő, mert ők már megírták és el is fakszolták alapjuknak, hogy közeleg a vég. Egy királynő, akit gyors és rövid ünneplésben részesítenek, mielőtt meghívnák a július 24-i ítélethirdetésre. Egy olyan ítélet kihirdetésére, amely már a per kezdete előtt megszületett.
1980-as olimpián, 18 éves lesz akkor a Komonecsi, megjelenik programjával, és hát ugyanolyan tökéletes küröket fut, mint korábban, de már a közönség nem imádja, már kritizálja. Van egy új csillag, egy szintén kislány, ez a szovjet Jelena Davidova, aki szintén leányka. Bennem végig az motoszkált, hogy egy női sportot áttettek egy gyereklány sporttá.
Sokat lehet arról olvasni, hogy hogyan változik meg a torna fogalma, részint pont Nadja Comăneci megjelenésével, hogy a 76-os olimpiai győzelme és tökéletes pontszáma, az az atletikusság, a tökéletes gyakorlat kivitelezés, a vakmerőségnek a 10.00-ja, és ezzel egy új korszak elindítása a tornában, mert előtte az inkább nőiesebb és az orosz balett hagyományaira épülő szovjet torna volt a mindent vívő. Én nem vagyok szakértő a tornának, de ezt el tudtam képzelni, hogy ilyen tornagyakorlatok során mennyi látságot, vagy mennyi feleslegesnek tűnő, nőiesebb kifejezést lehetővé tevő mozdulatot építenek bele, illetve mennyire csupaszítják ezt le az atlétikusan tökéletesen végrehajtott forgások, ugrások elemekkel. Nagyon érdekes, hogy épp pár hete futott végig a YouTube-ról egy videó, melyben egy amerikai lány, Shakira és más amerikai énekesnők riffáló stílusát vegyíti a talajtornával, és mondják azt, hogy épp most van egy újabb változásnak a lehetősége, amikor megint egy új alapra kerülhet át a női tornasport. Minden esetre igen, hogy 76-ban Nadja Comăneci-vel bejönnek a tökéletes mozdulatokat végrehajtó sportolók, és amennyire a könyvből érteni lehet, a nővévállás, és itt főleg a másodlagos nemi jellegnek a kialakulása, az ugye akadályokat állít a tornászlányok elé, akik azért sikeresek, mert nagyon kis gyerekkoruktól gyakorolnak, és gyakorlások között, vagy az ilyen sport megkeltése után a testük úgy alakul át, ami megváltoztatja a testük mozgásának a szabályait. És ez a változás, ez hatalmas törést hoz egyrészt ugye Nadja Comăneci-nek, másrészt valahol kódolja azt, hogy egy újabb gyerek sztár le fogja győzni, hiszen pont a tökéletes gyakorlatra kvázi alkalmatlanná kezd válni.
Gergely Mártonnal beszélgettünk Lola Lafon, a kis kommunista, aki sosem mosolygott című könyvről, ami a Libri könyvkiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy melyik olimpián kapott gyakorlatára Nadja Comăneci 10 pontot. Megfejtését a keménykötés kukac.civiradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül. Yeah. Tipotex kiadó jelentette meg Jana Lontjens talán bizony mégsem című regényét. Bárdos Dórával beszélgetünk a könyvről. Masa, a regény főhőse és narrátora, és az ő gondolatainak vagyunk a részesei. Csaponganak ezek a gondolatok, és mi is így csapongunk, és ez mindig attól függ, hogy az adott pillanatban éppen mi a fontos neki. És én azt a módszert választottam ehhez a beszélgetésünkhöz, hogy alaphelyzetekben rendeztem ezt a kavargó, ilyen kaleidoszkopszerű érzéskvantumot.
És lehet, hogy van az olvasóban egy ilyen érzés, mert hogy ez olyan kaotikusnak tűnik, mert hogy Masa éppen egy olyan pillanatban van, amikor semmi sincs rendben az életében. Tehát lehet, hogy akkor ez már is a könyvnek a hatása, hogy rendbe akarjuk rakni legalább az ő életét.
Aha, lehet, tényleg igaz. Bár én nem érzem rendetlennek, tehát én úgy gondolom, hogy folyamatos dilemmák között él, hogy aktuálisan éppen mi a legfontosabb az adott pillanatban neki.
A könyv kezdetén biztos, hogy a fia a legfontosabb számára, és ez végig megjelenik újra és újra és újra. Ez nagyon tetszett nekem, mert hogy ugye nagyon furcsa kapcsolata a gyermekével, nem attól a férfitől van, akivel jelenleg él, idősebbik fiaik. Ahogyan erre újra és újra visszatér, hogy mit is jelent számára a fia, aki nem sokára 8 éves, ez talán lehet egyfajta rendező elvabban a sok-sok gondolatfüzérben, abban a sok mindenben, ami történik vele ez alatt a talán 3 nap alatt. És azt hiszem, ez a helyén is van az életében, és mégis újra és újra ezt akarja megfelelő helyre tenni. Nagyon tetszett, hogy ez mennyire fontos számára.
Nézzük a gyerek és a párjával, a Tommal való kapcsolatát. Valami hiányzik az életéből, valami hiányzik a munkájából, valami, ami kizökkentheti ebből a mókuskerékből. És ez a kizökkenés tulajdonképpen létrejön akkor, amikor Tomot és Susant rajta kapja.
Ez az a konfliktus, ami nem oldódik meg a 3 nap alatt. Tehát az biztos, hogy ez egy csomó pont az ő életében, de nagyon sokszor a könnyebb könyvek azt az utat sugallják, hogy az ember életében van olyan, amikor rengeteg probléma összegyűlik, és ezt mind meg kell oldani, és a végén megoldjuk, és rózsaszín virágok között távozunk. De hogy valójában az élet nem ilyen, az egész biztos, és ebben a könyvben ez nagyon valóságos, nagyon tetszett nekem, hogy nem kell mindent megoldani, nem is minden probléma, amit annak látunk. Mennek egymás után a dolgok, történnek jó és rossz dolgok, és mi ezeket folyamatosan őrüljük magunkban, és ez egy kis életkivágat ez a könyv. Ettől eddig tartott, és van, ami megoldódik benne, van, ami egy nagy kérdőjelként ott marad a végén.
Kala, az anyai nagymamája, ez azért nagyon fontos, mert ez egy valahogy elszalasztott lehetőség az ő életében. Nagyon a halála, hiszen nem tudja meg, hogy az anyja miért hagyta el őket, és hogy mi történt a mamájával. És gyerekeivel való kapcsolatára is valamilyen módon rányomja a bélyegét.
Elég problémás az apjával való kapcsolata. Most, hogy meghal a nagymamája, most egy nagyon-nagyon fontos alakként lép elénk az emlékezetében, de mégis azt érezzük, hogy nem csak az édesanyja sorsáról, szinte semmiről sem beszélgetett vele, nem került vele olyan kapcsolatba felnőttként, amilyenbe szeretett volna, és akkor itt van az anya figurája, aki ugye nincs, mert elhagyta a családot, és ami folyamatosan zavarja ezt a mi főhősnőnket, mert hiszen most ugye ő is anya, családját elhagyni eszébe sem jut, de hogy vajon hogyan is kell ezt a szerepet neki megélni egy ilyen podgyásszal, amit visz magával, ezzel a családi hagyománnyal, hogy itt valahogy a lehetőségeket mindig kihagyják.
És szinte bele menekül ebbe a váltörésbe. Kíméljék őt. A gyerekkel biciklizik, és meglát egy hőlégbalont, vagy cepelint, és azt bámulja, és ennek köszönjük neki megy valaminek, és eltörik a válla. Tovább is bent akarja tartani magát ebben a betegség állapotban, tehát ki akarja magát vonni a világból, ki akar hátrálni, hogy egy kicsit ránézzen arra, ami körülötte van.
Nagyon is lehetséges.
Amíg élek, mindig csak veled akarok szeretkezni, senki mással. Még most is fülemben csengenek Tom szavai. Én is. Én is Tomot akartam egyedül. Ugyanakkor néha látom magamat kívülről, és elcsodálkozom. Ez lenne hát az életem. Így megy életem sora. Napjaimat egy olyan férfi mellett élem le, aki egyetemi karrierről ábrándozik, de még most is ideges az órái előtt. aki minden este elméleti könyveket olvas az ágyban, és aztán szeretkezni akar velem. Ki ő? Kik vagyunk mi ketten? Akkor is ilyen idegenül érezném magam a bőrömben, ha nem Tom mellett lennék? Olyan, mintha kifelé zoomolna a kamera, először a testem fölött pásztáz. Látom magamat, ahogy ott ülök a férjem mellett a kanapén, mind a ketten egy könyvet olvasunk, békés jelenet. Valahogy mégis olyan távolinak tűnik. Aztán még kijebb zoomol velem a kamera. A nappaliból ki az utcára. Olyan sebesen, ahogyan a kiáramló levegő ereje repít egy kipukkat lufit. Háttal az utcának, és benézek a szomszédok ablakain. Olyan, mintha ebben a pillanatban az összes ház belsejébe belelátnék. Aztán még magasabbra szállok. Egy láthatatlan kéz elhúzza a tetőket, és mindenhol többé-kevésbé ugyanaz a kép fogad. Közelről meg lehet hatalmasak a különbségek. Már csak a különböző személyek tartása és arckifejezése, a sokféle fajta orr, fül és száj, a ruha és a bútorválasztás, a származásbéli különbségek és az életkorbeli változatosság miatt is. És a magány változatai miatt, például, hogy vannak-e gyerekek a környező kis szobákban. A távolsággal azonban egyre kisebbek lesznek a különbségek, és akkor egyszerre én magam is egyszerűen csak egy leszek a sok közül. Egy nő, férjes asszony két fiú gyermekkel, dolgozó nő. Minden ember erre vágyik az életben, és nekem ez megvan, banálisabb már nem is lehetne. És épp a rendjén valóság tudata az idegenérzés forrása. Miért? Miért pont így? Valóban ezt akartam volna? Vagy csak véletlenül kötöttem ki itt, mint egy baba, amelyet egy gyerekkéz egyszer találomra lerakott egy babaház valamelyik szobájában, ahol aztán attól fogva igyekezett jól viselni magát. Gondolatban még egyszer kiemelem a különbségeket. Mi például könyvet olvasunk, miközben az emberek túlnyomó többsége tévét néz, vagy az okostelefonjára mered. Mi döntöttünk így, a tévé nélküli élet mellett. De valójában ezek az eltérő szokások is elvesznek a nagy hasonlóságban. Olyan, mint a történelemben. Minél távolabbi múltba megyünk vissza gondolatban, annál univerzálisabbnak tűnnek fel az akkori idők szokásai. A 20. század közepén mindenki dohányzott. A vendégeket cigarettával kínálták sütemény helyett. A 70-es években mindenki lengőszárú nadrágban járt, a 21. elején pedig mindenkinek volt mobiltelefonja. Így fognak ránk emlékezni.
Először történik ez a baleset, aminél ráadásul az idősebb fia, akivel kapcsolatos viszonyát már említettük, ugye ott van, és nagyon megrémül, és ugye Masa is megrémül, hogy neki mi történt, a fiának mi baja történhetett, semmi. Tehát ez egy ilyen fizikai indítók, és akkor ugye a lelki indítók, hogy ezek után tudja meg, hogy a nagymama meghalt. És ha már mókuskerék szó elhangzott, nagyon jó szó, tehát félrelökj a mókuskereket a tárcsájáról, és nem tud tovább menni ez az élet. Amivel egyébként lehet, hogy nincs is különösebben nagy baj, de mégis hirtelen minden rászakad erre a nőre. Föl van kötve a karja, és jól látszik, hogy ő beteg, és vele történt valami, de végül is egy ugyanilyen szinte megmagyarázhatatlan, egyszerre fizikai és lelki rosszul lét éri akkor is, amikor felfedezi, hogy a férje megcsalja őt. Tehát ott is van egy fizikai tünet, meg hát van egy nagyon erős lelki is. El lehet rajta gondolkozni, hogy ezek hogy is függhetnek össze.
Hát megcsalja őt? Ugyanúgy megcsalja, hogy ő megcsalja a férjét?
Ez egy nagyon érdekes erkölcsi dilemma. Ő végeredményben ketelget egy nála jóval fiatalabb emberrel, akit egyáltalán nem ismer. Olyan szempontból különösebben nem is vonzó, hogy például rasszista, és ez nem tetszik Masának, de ezek fölött a kisebb mondatai fölött elsiklik, mert annyira szeretné, hogy őt valaki szeresse. Mondjuk úgy, hogy pornófilmes élményben részesíti. Azért ez egy nagyon egyoldalú megcsalás, ehhez képest a férjet azt nyílt színen találjuk a kis szobában a másik hölgyel. Tehát ez egy erkölcsi dilemma lehet, hogy mondhatjuk-e azt, hogy Masa megcsalta a férjét ezzel a nagyon fura, nagyon elvetélt virtuális kapcsolattal, vagy ez is csak egy válaszreakció, mert hát azért vannak erős utalások arra, hogy talán ez nem most kezdődött a férj életében. Nem a rajtakapás volt az első pillanat, amikor ő egy más nő iránt érdeklődött. És akár visszavezethetjük ilyen erkölcsi szinten is, hogy mindaz, ami Masával történik, az nem azért történik-e, mert hogy ő érti, hogy valami baj van a házasságával, az élete alapjával. csak ezt mi a legvégén fogjuk megtudni a történetnek, amikor ő is ezt realizálja. És hogy nem minden addigi kis tünet is csak arra utalt, hogy érezte, hogy valami nincs rendben, talán ezért ment bele a Rafikkal való virtuális kapcsolatba is, de aztán nem tudtam magának megfogalmazni, hogy ez miért is jó, vagy hogy mit is kellene tennie. Egyébként ezt a kapcsolatot lezárja a könyv végén. És ez egy nagyon izgalmas dolog, mert ez számára egy döntés. Ráadásul teszi mindezt azután, hogy már tudja, hogy őt megcsalják.
Igen, de én nekem teljesen arról szól, hogy akarom, vagy nem akarom. Csinálom, vagy nem. Egy érzelmi katyvasz van, és a... Szeretném, ha szeretnének. Szeretném, ha velem foglalkoznának. Szeretnék fontos lenni. Tényleg előtérbe akarok kerülni? Tényleg fontosabb akarok lenni, mint a másik? Ezek csupa olyan kérdések, amiket naponta teszünk fel magunknak öntudatlanul.
De talán pontosan azért, mert ez egy kacsvasz, ettől nagyon életszerű. Ezt a könyvet sem önsegítőkönyvként, sem romantikus olvasmányként nem tudjuk letenni, mert olyan messzire vezet bennünket is, hogy lehet, hogy föltesszük a saját életünkkel kapcsolatban ugyanazokat a kérdéseket, amiket a Masa föltesz, de biztos, hogy semmit nem fogunk megoldani, hanem sokat-sokat kérdezünk magunktól. Ettől jó többek közt szerintem ez a könyv.
Tom tart egy előadást az egyetemen a közösségi médiától való függésről, ami önálló kis esszé.
De valóban önmagában is hihetetlenül izgalmas, már csak azért is, mert sem az előadó, tehát Tom, aki ugye filozófia professzor is, sem pedig a mi szereplőnk, aki ugye 40 felé elgondolkozik azon, hogy kísértel, milyen is az ő élete, a fiatalember, akivel a virtuális kapcsolatot összehozza nála 10 évvel fiatalabb, tehát egyikőjük sem azoknak a híres X meg Y meg Z generációknak a tagja, akikre általában ezeket a problémákat rá szoktuk olvasni, hogy ők azok, akik már sokkal inkább a virtuális világban élik az életüket, és talán ezért le is maradnak a valóságos életük egy részéről, ők ennél idősebbek, és mégis akuttan látjuk ezeket a problémákat beépülni az életükbe.
Nekem a Rafikkal való virtuális kapcsolata az a ki és a be kapcsolásról szólt. Izgalmat, titkot hoz az életbe, de nem muszáj elköteleződni benne.
Ez nagyon érdekes gondolat, mert összefügg a bizonytalansággal. Van egy másik oldala is ennek a előránthatóságnak, vagy minden kötelezettség nélküliségnek, hogy azért ezt jóval könnyebb eltitkolni. Számomra meg talán az az érdekes ebben a kapcsolatban, amit biztos, hogy egy valóságos személlyel, aki a közelben van, akihez találkozóra kell menni, titkos randevúra kell sietni, még egy beszélgetésig sem jutna el. Tehát ez azt hiszem elég jól érződik ebben a figurában, hogy Masa nem az a típus, aki különleges és furcsa dolgokra vállalkozik. Volt egy ilyen időszak az életében, amikor úgy külföldön élt, és amikor egy másik kapcsolatban élt, és ugye ebből született az idősebb gyermeke, de ezt ő valahol egyszer mindenkorra lezárta ezt a kísérletezést. Talán azért is, mert úgy érzi, hogy akkor őt mégiscsak egyszer eldobták. Tudatos anya meg feleség életet akar fölépíteni. És ebbe viszont nagyon jól belefér ez a van is, meg nincs is, kikapcsolom, bekapcsolom kapcsolat, mert annyira nem valóságos. Ugye amikor ők nézik egymást a képernyőn keresztül, és kvázi így szeretkeznek, vajon az szeretkezés? Tehát nem érzelmi szempontból kérdezem, hanem hogy mennyire valóságos akár a másik oldalon ülő Rafiknak az a nő, akit bámul. Hiszen ha a YouTube-on megnyit egy filmet, ott is bámulja, itt is bámulja, mennyire számít vajon egy ilyen virtuális valóságban, hogy azért ez mégiscsak valóság, én az egyik oldalon, te a másik oldalon. Sokszor hangsúlyozzák ezekben az eszközökben, hogy ez mennyire jó, hogy ez összehoz, de ugyanakkor mégiscsak ott marad a képernyő, az áll három dimenzió.
Egyszerre simogató egy ilyen érdeklődés a másik embertől, és egyszerre izgató, hogy én ezt titokban tudom tartani.
Az anya, aki ugye nincs, ő jelenik meg az utolsó gondolatfutamában Masának. Láthatjuk az ő szemével az anyját, és ebben a jelenetben ő egy gyerek. Az asztalra könyököl, és nézi az anyját, és gyönyörködik benne, ami persze egy még nagyobb múltba fordulás, vagy menekülés is lehetne, de azért az, hogy éppen az anyjáról van szó, pont arról a szerepről van szó, ami ugye neki most olyan nagy problémát okoz, nem igazán tudjuk meg, hogy az anya miért is távozott. És akkor itt véget ér a könyv, de azért el lehet képzelni nagyon sokféle forgatókönyvet, hogy hogyan is lehet ebből a helyzetből kijönni. De az indította el ezt az újabb gondolatot, hogy egy pillanatra gyereknek képzelte magát.
Most idézni fogok a könyvből, és itt arról szól a szöveg, hogy a gyerekek szülői érzésként milyen lassan nőnek föl, miközben ugyanakkor úgy érezzük, hogy egyik pillanatra a másikra már elmúltak azok a kedves évek, és már nagy lett, és már nem olyan. Itt van ez a rész, amit most szeretnék olvasni, hogy kisebbik fiával kapcsolatosan mondja azt, hogy tudom, hogy méltánytalan vagyok vele, hisz még csak 3 éves. Szinte hallom, amint az anyukák arról beszélgetnek az iskola udvaron, ugye milyen eszméletlen rövid ideig tart ez a picikor? Szinte észre sem veszi az ember, és már vége van. Hát szerintem nem, szerintem túl hosszan tart, rettenetesen hosszan. Képtelen vagyok kivárni, míg betöltik a 12. évüket, meg tudják kenni maguknak a kenyerüket, egyedül el tudnak menni az iskolába, és saját kulcsuk lehet a lakáshoz. Lehet, hogy nem nekem való az anyaság, lehet, hogy minden anya ugyanígy éli meg. Lehet, hogy azért nem tudok jó anya lenni, mert nem volt anyám, de az is lehet, hogy nem. Lehet, hogy szerelmes vagyok egy olyan férfibe, akivel soha életemben nem találkoztam, egy marokkói férfiba, aki 10 évvel fiatalabb nálam, de az is lehet, hogy nem. Lehet, hogy el kéne hagynom a férjemet, de az is lehet, hogy nem. Lehet, hogy egészen kiváló bakteriológus vagyok, és karrieremre kéne koncentrálnom, de az is lehet, hogy nem. Lehet, hogy segíthetek megmenteni az emberiséget a kutatásommal. Lehet, hogy félrelép a férjem, lehet, hogy nem. Lehet, hogy mégis. Nem kizárt. Lehet, hogy éppen erre vágytam. Lehet, hogy annak a jele, hogy tulajdonképpen én hagynám ott. Lehet, hogy csak nincs hozzá merszem. Lehet, hogy még csak nem is akarom igazán. Ez az egész könyv, tulajdonképpen ez a lehet. Lehet, hogy annak a sorolása akár a végtelenségig.
Ott van a címa, talán bizony mégsem.
Igen.
Beszők nem kellenek bele. Végül is akármilyen hangsúlyt adhatunk neki. Elnevezhetjük a könyv elejét, talánnak a közepét, bizonynak a végét mégsem, mert ez a legegyszerűbb. De akár elnevezhetjük az egyes jeleneteket is, hogy ez egy talán, ez egy bizony, vagy egy mégsem jelenet volt-e. Ez végre egy olyan könyv, aminek nagyon izgalmas kihívás már a címe is, és aztán nagyon sokféleképpen lehet értelmezni.
Bárdos Dórával beszélgettünk, Jana Lont-Jensz, talán bizony mégsem című regényéről, amit a Tipotex kiadó jelentetett meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy Masa miért töri el a vállát. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva a szavakat ékezet nélkül.
Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the come to the world, come to the world, and baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes, we've got time, beautiful stranger. Don't wanna know your name, beautiful stranger. Just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know.
take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. Cause we've got time. And yes, we've got time.
A Park könyvkiadónál jelent meg Kolm Tojbin Mária evangéliuma című műve. A könyv felelős szerkesztőjével, Tönkő Verával beszélgetünk.
A kisregény egy anya monológia, aki végignézi, hogyan a fia egy számára felfoghatatlan társaságba kezd járni, és ahogyan híre jön, hogy szembe megy a szabályokkal, az anya tehetetlen. Próbálja szelíden visszatartani, de a fiú meg sem hallgatja, átnéz az anyján. Ez az alap történet.
Az anya, akiről beszélünk, talán az egyik legismertebb anyja a mi zsidó-keresztény kultúránknak, nem más, mint Mária. Azt gondoljuk ugyan, hogy nagyon jól ismerjük, hiszen a képzőművészeti ábrázolások százait ismerjük, amik róla készültek, de ez egy egészen különleges helyzet most, mert Kolm Tojbin megszólaltatja Máriát. Megszólaltatja azt az anyát, aki végignézi fiának elvesztését, a keresztre feszítését, és utána önkéntes szemüzetésbe vonul Efezoszba, emigrációba, ahol mindennek hátat fordít, ahol a saját zsidóságának is hátat fordít, de nem a kereszténységet választja, hanem Artemis istennőhöz imádkozik. Ebben a helyzetben találkozunk mi vele, egy esendő, fáradt, megtört öreganyával, aki próbálja végig gondolni azt, hogy mi történt, és aki az utolsó pillanatig harcol, hogyha nem is az igazáért, mert az ugye nagyon szubjektív, hogy hol volt itt az igazság, hanem a saját történet lehetőségéért, hogy végre egyszer ő maga elmondhassa a saját történetét, és ne valaki máshoz fűződő viszonyában, ne a férjéhez, Józsefhez fűződő viszonyában, és ne a fiához, Jézushoz fűződő viszonyában mondhassa el az ő történetét.
Ő itt egyedül él magányosan, tulajdonképpen az emlékeivel, az emlékeiben, és nem hagyják, hogy ez így legyen, mert két valahai tanítvány faggatja, kérdezgeti, hogy hogyan is volt, és ő tudja, hogy ő nem úgy emlékszik, hogy a tanítványok, és inkább belül belső monológot mond helyette, hogy ne mondjon ki semmit.
Két férfi van a nyomában, valószínűleg János és Pál, akik azért követik őt részben, hogy elmondja nekik a történetet, de hát közben folyamatosan ki is forgatják a szavait, és igyekeznek eltorzítani a múltat. És ilyen szempontból erről is szól ez a történet, hogy hogyan hagyjuk magunkat a hazug történetírók által megvezetni, hogy elhisszük-e, hogy úgy volt, ami volt, vagy nem hisszük el, hogy úgy volt, ahogy volt, hogy ez tulajdonképpen egy apokrif történet. A történelemnek és a történetnek a hamisítása, mint lehetőség, az folyamatosan jelen van ebben a történetben. Ez is az egyik vonzereje szerintem, hogy ez nem csupán egy nőnek, egy anyának a története, ez elsősorban nem egy feminin szöveg, hanem egy egyetemes emberi történet.
Van egy olyan emlék, ami tisztán él benne, és ez nagyon nagy fájdalmat okoz neki a mai napig. Hogy amikor ott volt a halál pillanata, a keresztrefeszítés időszaka, akkor önmagára gondolt, és elmenekült. Akkor ott talált rá indokot, de később nem tudja ezt a dolgot magának megbocsájtani.
Az életnek és a túlélésnek az ösztöne felülkerekedett benne, és védte a saját életét, és futott az életéért, ami hát egy végtelenül emberi momentum. Ez is teszi őt annyira szerethetővé, hogy ez a nő, aki itt beszél, és folyamatosan mondja magáit, ez mintha az ő életében ne se történt volna annak idején a három király látogatása, vagy az angyali üdvözlet, vagy semmi, tehát hogy mintha ez így mind nem lenne az ő történetének a része, hanem egy olyan életpillanatban beszél, amikor ő a szégyennek, a gyásznak és az őszintességnek a hangján beszél. Ráadásul azt a beszédhelyzetet állította elő a szerző, és ezt valahol egyszer nyilatkozta, hogy
azt akarta reprodukálni azt az időpillanatot, amikor ez a nő kapkod, és siet, és rohan, hiszen nagyon kevés ideje van arra, hogy elmondja a történetét, és nem is teljesen lineárisan mesél, folyamatosan félbeszakítja önmagát, az egésznek van egy ilyen hadaró hangulata, hogy még gyorsan el tudja mondani azt, amit ő gondol, és ott ugye egy nagyon-nagyon komoly fájdalmakkal és sebekkel küzd meg.
Még nem halt meg, mondtam neki, még nem halt meg. Mellette maradok, amíg meg nem hal. Az oldalt állók felé pillantottam. Észrevettem, hogy Markus hiányzik, és az a férfi is, aki addig a nyomomban volt. Egy pillanatra hátrafordultam, hogy megnézzem, elmentek-e, vagy valami más csoportosuláshoz csatlakoztak-e. Ekkor megláttam azzal a férfi valakire a kánai mennyegzőről emlékeztem, a folytogatóval. Rám, Máriára meg a kísérőnkre mutattak, kijelöltek minket a tömegben. A folytogató figyelt és higgadtan bólogatott, megjegyzett bennünket magának. Később, ahogy teltek múltak az évek, azt hajtogattam magamban, hogy Mária miatt döntöttem úgy. Beláttam, hogy én vittem oda, így az én lelkemen száradna, ha megfojtanák. Emlékszem a Markustól hallottakra, miszerint az a férfi nyom és hang nélkül megfojt bárkit. De nem Mária folytogatás általi néma halálának lehetősége szalajtott kísérőnkhöz. Nem rángatózva ellenálló testének képe, amint a férfi hüvelykujja a nyakára nyomódik, hogy eltörje. Nem emiatt mondtam, hogy induljunk, lopózzunk le egyenként, azután szedjük a lábunkat, az éjszaka leple alatt keljünk útra, keressünk biztos menedéket. Saját biztonságomra, önmagam védelmére gondoltam. Hirtelen megijedtem a rám leselkedő veszélytől. Még jobban féltem, mint előtte, hosszú órákon át. Csak most tudom beismerni ezt. Csak most engedhetem meg magamnak, hogy kimondjam. Éveken keresztül vigasztalgattam magam a gondolattal, hogy milyen sokáig maradtam ott, mennyit szenvedtem akkor. De egyszer ki kell mondanom. Egyszer szavakba kell öntenem, hogy a rettegés, a kétségbeesés, a jajgatás ellenére, annak ellenére, hogy a szíve és a húsa az én szívemből és húsomból lett, a fájdalom ellenére, amit éreztem, a máig el nem múló fájdalom ellenére, ami velem együtt száll majd a sírba, mindennek ellenére a fájdalom az övé volt, nem pedig az enyém. És amikor fölmerült a lehetőség, hogy elvonszolnak és megfojtanak, első ösztönöm a menekülést diktálta. És ez az ösztön kerekedett felül. Azokban az órákban minden erőm elhagyott, de miközben egyre mélyülő gyászban a kezemet tördeltem, a többiekbe kapaszkodtam, és elszörnyedve figyeltem, már tudtam, mit évő leszek. Mindkét kísérőnk mondta, másokra bízom, hogy halálának beállta után megmosdassák, vigyázzanak rá és eltemessék. Ha kell, magára hagyom a haldoklásban. És így is tettem. Amint jeleztem, hogy egyetértek, először Mária osont el. A szemünk sarkából figyeltük, ahogy eltűnik. Többé nem néztem a kereszten függő alakra. Talán már eleget láttam. Talán helyes, hogy magamat mentettem, amint tudtam. De most nem úgy vélem, és sosem véltem úgy. Most mégis kimondom, mert egyszer ki kell mondanom. Azért tettem, hogy magamat mentsem. Semmi másokból. Figyeltem, ahogy kísérőnk eloson, és úgy tettem, mintha nem venném észre. A kereszt felé indultam, mintha le akarnék ülni a tövében, kezemet tördelve várni akarnám az utolsó pillanatokat. Azután mögéje kerültem, úgy viselkedtem, mint aki keres valamit vagy valakit megfelelő helyet, ahol észrevétlenül könnyíthetek magamon. Azután a túloldalon követtem a kísérőnket és Máriát. Lassan ballagtam, szép lassan ballagtam, lefelé a hegyről.
Az egész könyvben a legfelkavaróbb, hogy egy egészen más képpel szembesülünk, mint amit az irodalomból, a művészetből vagy bármiből ismerünk. Nem csak mint Mária, hanem az egész hitvilágot kérdőjelezi meg.
Tojbinról tudni kell, hogy írszerző, akinek egész gyerekkora és kultúrája és művész felfogása a katolikus hagyományokban gyökerezik. Aki aztán hátat fordította a katolikus hagyományoknak, el is költött az Írországból, de hát egész életének mentalitásának a mai napig része ez a neveltetés. És hogy neki ez egy nagyon régi írói álma volt, hogy arról a nőről, akinek a nevét minden este imába foglalta, írhasson egyszer egy történetet, és hogy meg tudja szólaltatni egy olyan hangon, amit ő is meghal, ami számára is emberivé teszi. Toibin nagyon sokat foglalkozik az anya-fiú kapcsolattal. Egy egész novellás kötetet írt olyan anyákról, akik nem hisznek annyira a fiaikban, mint amennyire hihetnének, akik kételkednek, akik megkérdőjelezik a fiúk tehetségét, akik áthágják a konvencionális kereteket. Mária kapcsán is nagyon sokáig kereste, mi lehetne ennek a történetnek a kerete. És Rómában volt egyszer egy másik munkájához folytatott kutató munkákat, ahol meglátta Tintorettónak az egyik freskóját a Scuola Grande di San Roccóban, ami szintén a keresztrefeszítés történettel foglalkozik, de egy nagyon élő, nagyon valóságos környezetben van helyezve, nagyon realistán van ott megrajzolva az a sok-sok ember, aki elment, hogy a száját tátsa, hogy mi történik, akik ott kockáznak, beszélgetnek, isznak, egymásra figyelnek, és nem is annyira a történésekre. És ebbe a fegyelmezetlen, vibráló csőcselékbe, a világ brutális zaja közé tudta ő belehelyezni ezt a jelenetet, és akkor ott abban a pillanatban érzett rá arra a Máriára, akinek a hangján aztán megszólalt.
Ez az egész írás, ez szembe megy ezekkel az általunk ismert ábrázolásokkal. Pont erről szól ez a dolog, hogy nem tudja magának megbocsájtani, hogy akkor nem akarta magát bajba sodorni, nem akart ott maradni. És amikor a tanítványok a saját elhivatottságuk tudatában azt mondják az anyának, hogy a halálával ez a fiú megváltotta a világot, akkor az anya azt válaszolja, hogy nem érte meg. És ezt üzeni mindenkinek, hogy nem érte meg.
Saját kudarcával küzd, azzal, hogy nem tudott valamit megérteni, ami számára teljesen ismeretlen volt, hogy nem tudott Jézussal együtt menni, nem tudta követni a tanításait, hogy nem lett a tanítványa, hogy teljesen elzárkózott még a lehetőségétől is annak, hogy azt lássa a fiában, akit a fia látott saját magában, tehát hogy végig eszelősnek tartotta. És nem vette komolyan, és én úgy értem, hogy a saját hitetlenségével és a saját anyai kudarcával küzd végig. Egyszerűen nem tudott. Annyira idegen volt tőle mindaz, amit a fia képviselt, hogy még csak végig se tudta gondolni, hogy mi történik.
Beszéljünk a borítóról, mert ez valami elképesztően erős.
Igen.
Mellbevágó, pláne a szöveg ismeretében.
A könyv az egy monológ, abszolút színpadra kívánkozik, és a világ különböző színházaiban játsszák is ezt a darabot, és ez az angol színházi előadásnak volt a plakátja, amit az interneten láttam először, amikor Toibinról szóló anyagokat kerestem, és megláttam ezt a képet a monitoron, és tudtam, hogy ez az. Nem lehet, hogy ezt a könyvet ne ezzel az arccal jelentessük meg. Tartottunk tőle, hogy esetleg bizonyos fajta érzékenységeket nem fogja sérteni, de hát itt egy irodalmi játékról, egy irodalmi szerepről van szó, ez egy regény, azt azért egy percig se felejtsük el, hogy ez egy tökéletes szerepjáték, egy történet.
Tönkő Vera felelős szerkesztővel beszélgettünk Kolm Toibin Mária evangéliuma című művéről, amit a Park könyvkiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mi az, amit Mária nem tud magának megbocsájtani. Válaszokat a keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket, a zenéket Cserháti Ákos választotta. Mielőtt már elköszönnék, kérni szeretnék valamit. Ha tetszett a műsor, és szívesen hallgatja a Civil Rádiót, akkor ne feledkezzen meg rólunk, amikor adója 1%-áról dönt. Én remélem, hogy még 2 hét múlva is itt leszünk, és újabb könyvekkel jöhetek. Önön is múlik.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jósver a műsorát.